szerkesztője. Vendégeket köszönthetek a stúdióban. Hegedűs Ágnest, aki reuma és fizikoterápia szakorvos, holisztikus orvos, és Pepic Erikát, aki gyógytornász. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hát azzal, hogy a titulusokat elmondtam, már hallgatóink bizonyára kitalálták, hogy miről fogunk ma beszélgetni. Talán kezdjük ezzel a megfogalmazással, hogy holisztikus orvos. Mit jelent ez tulajdonképpen? Azt tudjuk, hogy ugye a holisztika az egészet, az embert jelenti egészében. Mit jelent ez a gyógyításban?
A holisztika tulajdonképpen teljességet jelent. Azt jelenti, hogy az embert nem csak részfunkcióiban vizsgáljuk, hanem úgy tekintünk rá, mint egy testi-lelki-szellemi egészre. Mint akinek a problémái nem csak testi szinten, hanem lelki-érzelmi szinten is keresendők, illetve van egy szellemi részünk, hogy hogyan helyezkedünk el mi így a nagy egészbe, a világban, az univerzumban. Ide tartozik az ember spirituális szférája is, dimenziója, illetve az ember egész létéhez hozzátartozik az a családi, szociális, társadalmi beágyazottság, amiben él,
tehát a környezete,
és amiben a betegsége kialakul.
Na most, ha önökhöz fordul egy beteg, maradjunk akkor a reumatológián, a reumatikus fájdalmakkal, akkor először feltérképezi magát az embert, hogy miből eredhet a betegsége?
Igen. Ez a holisztikus szemlélet azt jelenti, hogy nem csak a reumatológus szakorvos aspektusából figyelem a beteget, ami tulajdonképpen a mai akadémikus orvoslásnak az egyik nagy gyengesége, erőssége és gyengesége is egyben, ez a specializáció, hogy csodálatos mikroszkópikus műtéteket tudunk végrehajtani, fantasztikus diagnosztikai lehetőségeink vannak, amikor egészen icipici kis elváltozásokat ki tudunk már mutatni. Viszont a gyengesége ennek az, hogy néha nem látjuk az embert a tünetek mögött. Illetve itt a rendelőben mindannyian a kis csapatunkkal ezt a holisztikus szemléletet követjük, hogy amikor belép hozzánk egy paciens, már a bejelentkezéskor, már a telefonban figyeljük a hangját, figyeljük, amit mond a belépéskor, az egész megjelenéséből, a kommunikációjából, a testtartásából, elkezdjük összerakni azt a hátteret, amiben az ő betegsége kialakult, és az első feladat, hogy megkeressük azt a gyenge pontját, ahol őt erősítenie kell, és megkeressük azt a csatornát, amin ő nyitott a segítség fogadására.
Tehát akkor gondolom, önöknél nem 5 perces rendelések vannak, és nem futószalagon történik a rendelés, mert hiszen ehhez idő kell.
Igen, ez az egyik legfontosabb. Ezért dolgozunk tulajdonképpen magánpraxisban, mert az 5-6 perces beteg átlagok, amikor én szakrendelőben dolgoztam, egyszer kiszámoltam, 6 perc volt egy betegre, amiben a öltözés, vetközés, köszönés és receptírás is mind belefért, bele kellett, hogy férjen. Így nem lehet holisztikusan dolgozni, hanem nálunk általában az állapot felméréssel kezdődik ugye a vizsgálat, nem csak az orvosi, hanem a gyógytornász és a természetgyógyász is van, akivel együtt dolgozunk. Egyéni állapot felméréssel indulunk, és az másfél óra általában.
Hogyan lehet ezt a holisztikus szemléletet a gyógytornában hasznosítani, Pepic Erika?
Tehát mikor hozzám fordul egy paciens, az első beszélgetés, anamnézis felvétel során elmondja, mi a legfőbb problémája. Ezt járjuk elsősorban körbe, de nyilván az ezt követő kisebb problémákra is rákérdezünk.
Talán észre sem veszi a páciens, amikor bemegy, hogy ön nem csak arra kíváncsi, mondjuk bemegy egy gerinc problémával, és akkor ön a kérdéseivel rávezeti, vagy önmagának egyfajta információt szerez, hogy mondjuk lelki eredetű is lehet ez a gerincbetegség.
Igen, tehát ezt igyekszem föltérképezni én is, mikor valaki hozzám fordul, hogy ahogy elkezdünk beszélkedni, anamnézist fölvenni, bennem is azért úgy tisztul le a képéje, hogy hol a fő problémája, a testének melyik területén, tehát a gerinc melyik szakaszán, vagy főbb izületeknél mi a probléma, és hogy amögött milyen lelki háttér állhat. és nyilván nem olyan mélységben, mint ahogy doktornő beszélget erről a pacienseivel, de én is meg szoktam említeni ezt a vonalat, hogy hallott-e már róla, olvasott-e esetleg ilyen dolgokról, hogy a lelki és testi betegségek között milyen kapcsolatok vannak, és így nagyon általános szinten én is meg szoktam említeni, hogy az ő problémája mögött milyen típusú konfliktus állhat. Hogy erről ő mit gondol, tehát mi annyira nem szoktunk belemenni, mint ahogy doktornő a munkájában, én csak így magot szoktam adni, hogy ezen gondolkozzon el.
És egyébként a mozgás nyilván, vagy hát a gyógytorna az ön szakterülete, a mozgással próbálja a betegséget gyógyítani. Mik a leggyakoribb problémák, vagy milyen problémával érkeznek az emberek a reumatológus szakorvoshoz? Mi lehet mondani, hogy általános probléma reumatológiai szinten valami?
Igen, nagyon gyakori, és azt lehet tapasztalni, én legalábbis azt tapasztalom, hogy egyre fiatalabb korban jelentkeznek már mozgásszervi problémák. Ez persze összefügghet azzal, hogy az életmódunk nagyon ellustult. Nagyon
azt akartam kérdezni, hogy ebből mire következtet? Tehát igen, most nem mozgunk eleget?
Nem, már a gyerekek sem. Nyilván van a kötelező gyógytorna, de valahogy a sportnak ma már sokkal kisebb sajnos a jelentősége, mint mondjuk az én fiatal koromban volt, és sokkal többet ülnek a gyerekek a számítógép előtt, a tévé előtt, videó előtt, és ezt nem ellensúlyozzák valamilyen természetes mozgással. Hát ugye a kultúránkból adódik, hogy rá se vagyunk kényszerítve, mert felszállunk a járműre, állunk, ülünk egész nap, a munka is már olyan, hogy nem kell.
Pedig a gyaloglás is egyfajta mozgás lehetne,
igen,
ugye?
Igen, és ezt szoktuk is javasolni terápiásan, akinél azt látjuk, hogy a mozgás hiány az egyik fő probléma, hogy legalább annyit tegyenek meg, hogy leszállnak két megállóval előbb a járműről, vagy ha aki megteheti, gyalog, vagy kerékpáron menjen el a munkahelyére, vagy kezdjen bele valami olyan, akár újszerű divatos sportba, mint a Nordic Walking, amivel akkor a hegyeken lehet járkálni ilyen túrabotokkal, és akkor az divat is, de egészséges is. Tehát mindenkinél megkeressük azt, hogy mire nyitott, nyilván nem erőltetünk rá senkire olyat, ami neki nem megfelelő.
És önök nagyon nagy hangsúlyt fektetnek még a táplálkozásra is, hiszen az ember egészéhez a táplálkozás elengedhetetlen, és hát egy nagy-nagy feltétele tulajdonképpen az egészségnek az, hogy hogyan táplálkozunk. Erről beszélgetünk majd a zene után. Folytatjuk egészségügyi magazinunkat. Vendégünk Hegedűs Ágnes fizikoterápiás szakorvos és Pepic Erika gyógytornász. Az imént pedig arról beszéltünk, hogy önök a holisztikus orvoslásnak a, hát hogy mondjam, ezt az orvoslást szeretik, és hát ennek a követői, ami ugye azt jelenti, hogy magát az embert egészében nézik. Jöttek kérdések hallgatóinknak, azt mondtuk itt a zene előtt, hogy bátran kérdezzenek, ami a témával kapcsolatos, hiszen beszéltünk az ember egészséges életéről, arról, hogy milyen visszajelzések lehetnek a testében, ha beteg ugye a lelke. Beszéltünk a mozgásról, és fogunk mindjárt a táplálkozásról, de először akkor a hallgatói kérdések. Azt kérdezi egy hallgató, hogy mikor fordulhatunk természetgyógyászhoz, orvos előtt vagy után?
Ha válaszolhatok erre a kérdésre.
Igen, természetesen, Hegedűs Ágnes.
Üdvözlöm szeretettel minden hallgatónkat, és ha lehet úgy válaszolni, hogy egy pici személyeset beletennék.
Természetesen.
Én orvosként éppen leszakvizsgáztam, egész fiatal szakorvos voltam. Úgy éreztem, hogy mindent tudok a reumatológiáról. Persze nyilván ez nem volt így teljesen, de tényleg azt mondják a szakorvosok, nagyon tudják éppen akkor a szakmájukat. És rájöttem, ahogy dolgoztam egy nagyon nagy forgalmú budapesti szakrendelőben, hogy valahogy ez mégis kevés. Valahogy mégse gyógyulnak a betegek. Úgy éreztem egy kicsit, mintha a tűzoltást végeznénk, hogy a felszínt, a tüneteket egy kicsit
csak egy ilyen akut kezelés, igen.
Valahogy a mélyen ott marad a betegség. Jöttek vissza a betegek, évek teltek, és akkor gyakorlatilag azt láttuk, hogy az alapprobléma csak mélyül. És én akkor kezdtem el természetes gyógymódok után kutatni, hogy hát ha valami mélyebbre ható eszközt találnék, és én így kezdtem el különböző természetes gyógymódokat megtanulni. Elkezdtem a táplálkozással foglalkozni, mert sajnos az orvos egyetemen erről nem tanultunk semmit. Viszont a természetgyógyászat
a táplálkozásról nem tanultak.
Nem, gyakorlatilag nem. Dietetikusok biztos, de az orvosok sajnos ez az igazság nem tanulnak az egészségről. Mi az egészségről se tanultunk, csak a betegségekről.
És akkor igen, ezt már más orvostól is hallottam. Igen.
Hogy hogyan maradhatnánk egészségesek. Engem mindig nagyon érdekelt a megelőzés, hogy mi lenne, ha már egy kicsit előbb segítenénk az embereknek, nem csak a végén, amikor már nagyon betegek. És én így ismerkedtem meg a természetes gyógymódokkal, köztük természetesen ez elvezetett oda, inkább úgy mondanám, hogy rájöttem, hogy a természetgyógyászat az az összes ősi hagyományos gyógyításra épül. A hagyományos kínai orvoslásra, aminek része az akupunktúra, az ajurvédikus orvoslásra, ami a tisztító eljárásokat használja nagy előszeretettel, méregtelenítést. És így kezdtem keresni valami ősi gyökereket, hogy nézzük már meg, hogy ez a mi orvoslásunk honnan indult. Hát ha vannak 7-8 ezer éves gyógymódok, mint az akupunktúra is, azok biztosan bizonyítottak már a mi gyógyszereink maximum 50-80 na, maximum 100 évesek, és lehet, hogy 200 év múlva már egyiket se fogjuk használni ezek közül. Tehát így kezdtem el én az ősi gyógymódokkal foglalkozni, és így jutottam el oda, hogy ez a holisztikus szemlélet kialakult, és egyre jobban kezdtem élvezni azt az orvosi munkát, amiben már kicsit kezdtem belefásulni előtte, mert azt láttam, hogy ha ilyen szemlélettel és ilyen módszerekkel segítünk a betegnek, akkor legalább nem ártunk, amire fölesküdött egyébként minden orvos, hogy nyílnó szeretet, hogy soha ne ártsunk, hanem segítsünk a betegeknek.
És akkor a táplálkozást említette, nagyon fontos, hogy mit eszünk, mit iszunk, és hogy mindezt hogyan is, hogy mennyit főként, hogyan lehetne az egészséges táplálkozást röviden ismertetni.
Igen.
Mi a legfontosabb?
Hát nagyon sokféle táplálkozási irányzat van, amiben újra hangsúlyoznám, hogy a dietetikusokon kívül a természetgyógyászok sokkal nagyobb repertoárral rendelkeznek, mert hiszen ők ezt tanulják nagyon részletesen.
És ma pedig ilyen divatos kúrák vannak ugye az internetre, ha valaki fölmegy, olvashat nagyon-nagyon igen, sokféle étrendről, arról, hogy hogyan fogyjunk, hogyan hízzunk, hogyan legyünk egészségesek. Nos, nyilván, aki nem szakember, nem tudja eldönteni, hogy mi a helyes. Ön mit tanácsol, ha valaki mától elhatározza, hogy most már én egészségesen fogok étkezni, mi a legfontosabb, amit figyelembe kell vennie legelőször?
Én azt tartom nagyon fontosnak, hogy ahogy az ősi gyógyító rendszereknél is láttuk, hogy nincs mindenkire egyformán igaz recept. Tehát nincs minden gyógyító diéta. Ez nagyon fontos, hogy figyelembe kell venni a saját testi alkatunkat, a saját emésztésünk gyorsaságát, lassúságát.
Számít a vércsoport? Például ilyet
számíthat
is lehet olvasni, hogy vércsoport diéta.
Igen, számíthat a vércsoport, és ez is egy módja annak, hogy az emberi különbözőségeket figyelembe vegyük. Én annyira ebben nem mélyültem el a vércsoport diétába, de nagyon sok paciensem jelzi vissza, hogy amikor utána búvárkodott és elkezdett a vércsoport diéta szerint étkezni, jobban lett. Egyébként az ajurvéda is, a hagyományos kínai orvoslás is megkeresi azt a típust, amiben a paciens tartozik, és azokat az étrendeket javasolja, amelyik őt kiegyensúlyozza, megfigyeli, hogy éppen aktuálisan mondjuk a hagyományos kínai orvoslás az öt elemre épít, hogy melyik elem van megborulva, és tudjuk azt, hogy minden elemhez kapcsolódik valamilyen szervpár, illetve majd itt jönnek a lelki kapcsolatok, minden elemhez kapcsolódik egy lelki típus, egy lelki alkat és egy lelki megbetegítő tényező, ugye a föld, víz, tűz, fém és fa elemek körébe csoportosíthatjuk az embereket, de alapvetően, ha most nem megyünk bele ennyire a részletekbe, én alapelvként azt mondanám, hogy nagyon fontos az, különösen a mozgásszervi betegségeknél, ahol sokszor gyulladás van, hogy a szervezetünk el van savasodva. Alapvetően az étrendünknek köszönhetően, meg a mozgáshiánynak köszönhetően, meg a sok stressznek köszönhetően, de ezt bármelyik oldalról enyhíthetjük, ezt a savasodást. Lényeg az, hogy minél lúgosabbá tudjuk tenni a szervezetünket, annál jobban lecsökken a szervezetünk.
Milyen ételekkel lúgosíthatunk leginkább? Mik azok az ételek, amiket fogyasztanunk kellene?
A legjobban lúgosító ételek a zöldségfélék, nyersen vagy párolva. Nyilván ez is évszakfüggő, nyáron több nyers ételt tehetünk, mert azok hűtenek nyers zöldséget, télen egy kicsit jobb megpárolni őket.
A gyümölcsök
is inkább lúgosítanak, némelyik semleges. Amik inkább azt mondanám, hogy mik savasítanak, amiket elkerülni kéne, A legerősebben savasító ételek, még csak nem is a húsok, gyakran azt mondják, hogy ó, én vegetáriánus vagyok, nem eszem húst, az egészséges, csak hogy az a probléma, hogy a leginkább a fehér, finomított szénhidrátokból készült ételek savasítanak. Ezek a jó kis finom, én is szeretem persze, édességek, fehérliszt, fehércukor, habos, krémes ételek, a sok fehérlisztes péksütemény, amik nagyon finomak egyébként, és lehet is őket néha enni, de az lenne a lényeges, hogy az étrendünk kiegyensúlyozott legyen, és minél több teljes kiörlésű, különböző magokat is tartalmazó szénhidrátokat fogyasszunk, sok zöldséggel, sok gyümölccsel, és változatos legyen olajos magvakkal. Tehát egy változatos, kiegyensúlyozott étrendet érdemes választani, alapelvként mondom, ami elsődlegesen lugosít.
És a folyadék az nagyon fontos, természetesen a folyadék bevitele, hiszen azért erről már hallunk évek óta, és hát minden egészségügyi fórumon elhangzik, hogy legalább 2 liter vizet meg kellene naponta innunk. Pont ezzel kapcsolatos a hallgatónk kérdése. Azt mondja, hogy a vízivást ugye ma már mindenütt ajánlják, mióta ő erőlteti a vízivást, mármint ez a miskolci hallgató, aki kérdez, 1,5 litert megiszik naponta, és azóta romlott az emésztése. Ön szerint ez hogy lehet?
Az is kérdés, hogy milyen vizet iszunk. Nagyon elterjedtek ezek a különböző szénsavas vagy szénsavmentes ásványvizek, amik nem feltétlenül segítenek és egészségesek. Én annak vagyok a híve, hogy igyunk lehetőség szerint, tehát a rendszeres vízfogyasztásra mondom, tiszta vizet, ami vagy forrásvíz, vagy tisztított víz, megfelelő akár otthoni házi víztisztítóval előállított tisztított vizet.
Mert nem hát a csapi víz az pedig klórozott, hát ezt mindenki tudja.
Igen, tehát érdemes a csapi vízből kiszűrni azokat az anyagokat, amik például klór vagy egyéb ilyen fertőtlenítő anyagok. Tehát a tisztított vizet vagy a forrásvizet tartom a legegészségesebbnek. Nem feltétlenül kell az a nagyon sok szervetlen ásványi anyag. Ez megtévesztő, hogy jó sok ásványi anyagot tartalmaz, ami egyébként egészséges, de a szervezetünk a szerves kötésben levő ásványi anyagot tudja jól felhasználni. A szervetlen, tehát az ásványvizekből bekerült ásványi anyagok meg nagyon gyakran lerakódnak, vagy teljesen fölösleges, mert nem tudja jól hasznosítani a szervezet.
Felhalmozódik a szervezetbe. Azt kérdezi egy másik hallgatónk, hogy ha valakinek van egy hosszan tartó betegsége, akkor a természetgyógyász és az orvos együttműködése fontos-e, tehát elfogadható-e az orvos ajánlás, illetve a természetgyógyászi, akkor is, ha esetleg az ütközik. Mit tegyen?
Igen, és még egy kicsit az előző kérdésre is válaszolnék ezzel együtt, hogy mikor forduljunk természetgyógyászhoz. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos ez az együttműködés, hogy más területet fed le az orvosi szakma, és más területet a természetgyógyászat, és itt mondanám azt is, hogy a mi rendelőnkben, a Pránaház rendelőben és a holisztikus szemléletünkben mi azt tartjuk szem előtt, hogy ma az akadémikus orvoslás és az állami egészségügy iszonyatosan túlterhelt. Nagyon kevés idő van a betegre, és csak nagyon célzottan tudnak a betegekkel foglalkozni. A mi tevékenységünk és nagyon sok természetgyógyász tevékenysége is kiegészít, ki tudja ezt egészíteni. Tudunk foglalkozni kicsit hosszabban a betegekkel, tudunk foglalkozni a táplálkozásukkal, a méregtelenítésükkel, a lelki háttérrel, és az nagyon-nagyon szerencsés, ha a két terület között tud lenni egy kommunikáció. Nem olyan túl jó a tapasztalatom ezen a téren, azért sem már sokszor, mert az orvosok sem mindig elfogadóak a természetgyógyászokkal szemben, pedig ma már ez egy szabályozott terület, képzés, hivatalos képzés van, vizsgázott természetgyógyászok vannak, továbbképzésekre járnak ők is, és azt gondolom, hogy sokkal többet segítünk orvosként, ha elfogadjuk, hogy a beteg elmegy a természetgyógyászhoz, és bevonjuk az egészet a terápiába. Úgyhogy én azt gondolom, ez a kettő nagyon jó ki tudja egymást.
Még a zene előtt egyetlen kérdés, hogy a kávé és a tea fogyasztásról mi a véleménye?
Én azt gondolom, hogy itt is figyelembe kell venni az arányokat. Természetesen ezek élvezeti szerek, minden kultúrában használnak élvezeti
De mondjuk
szereket,
doping
szereket. Lehet ezeket is fogyasztani mértékkel, És vannak olyan állapotok, amikor adott esetben még egy tünetileg gyógyító hatású is lehet egy-egy kávé elfogyasztása, egy kis agyi értágulatot okozhat. De természetesen itt a gyógytea az egy más terület, tehát ugye a teák között is nagy különbségek vannak, mi használjuk a gyógyteák, kihasználjuk a gyógyteáknak a gyógyító és főleg a tisztító méregtelenítő hatását, ez köztudott, az ősi népi gyógyászat is ismeri, használja ezt.
Folytatjuk az egészségügyi magazinunkat, vendégünk Hegedűs Ágnes, fizikoterápiás és reuma szakorvos, és Pepic Erika gyógytornász. Az imént beszéltünk arról, hogy mennyire megbetegíti a lélek a testet, most azonban egy kicsit maradjunk a testnél, és hát a mozgásnál, hogy a mozgás az mennyire fontos szerepet játszik az egészségünk érdekében, az életünkben, Erika?
Ugye a mai életmód nem ezt a részét használja ki a testünknek. Ülünk munkahelyen, tömegközlekedünk, hazamegyünk, ott is ellátjuk a teendőket is, és a testünk határait nem feszegetjük, a mozgásunknak a határait. Az izmok feszessé, merevvé válnak, a keringés romlik, és ugye kialakulnak különböző fájdalomszindrómák. Itt most a jelen betegségekről indulva ki, csak mondjuk egy feszes, görcsös izomzatból akár fejfájás is lehet, és az ember nem is gondolhatja, hogy pusztán mondjuk annyi a problémának az oka, hogy merev a nyaka, merev a válla, és hogy mozogni kellene.
Szokták mondani, különösen háziasszonyok, hogy ó, mozgok én eleget, igen, dolgozom, ugye konyhába, háztartást vezetek, csak hát ez nem olyan mozgás.
Ez nálam is gyakran elhangzik, és nekem is mindig ez a válaszom, hogy a házi munka az nem torna. Tehát ott egy meghatározott mozgástartományban dolgozik a karunk, dolgozik a nyakunk, bármilyen testrészünk, de a különböző izületek attól sokkal többet tudnak, és az izmok is sokkal többre vannak kitalálva, mint a mindennapi tevékenységek, és amit nem használunk, az elveszli.
Én nyilvánvaló, hogy korfüggő is az, hogy ki mennyit és hogyan mozog, mert hát nem mindegy, hogy valaki 20 éves vagy netán 70 éves, de mondjuk általában egy aktív korban lévő ember, aki még dolgozik, mondjuk a napi munka rohanás mellett, mi az, ami ajánlott a napi torna, és mondjuk amit otthon meg tud csinálni, mert nagyon sok embernek az a baj, hogy nincs ideje elmenni, igen, egy konditerembe, nincs rá más fél órája naponta, talán pénze sem arra, hogy a konditermet megfizesse a belépőt. Tehát mit tudunk otthon tornázni, mozogni úgy, ami természetesen most itt elmondható adásban, ami hasznos?
Amikor hozzám fordul valaki egy problémával, és eljutunk oda, hogy már csak egy szinten tartásra van esetleg szüksége, én mindig szoktam otthonra adni gyakorlatokat, a kezelések kapcsán épül föl neki otthonra egy gyakorlat kis csomagja, és én egy olyan napi 15-20 perc,
amit... Az már elég?
Igen, tehát hogyha...
Reggel vagy
gondolom,
este?
Hát kinek mikor van rá ideje, ezt is meg szokták kérdezni, amikor be tudja iktatni a napi rendjébe, hogy most ez este jobb, reggel jobb, mikor van rá ideje, de hogyha egy napi 15-20 perc, ne adj Isten két naponta, de hogy, tehát beiktatni a mindennapi életbe, igenis, hogy nincs rá idő, mondják. Én nekem az a véleményem, hogy be kell építeni a napi rendbe. Tehát először ez nehéz, és tényleg kinkeserves, hogy kiszakítsunk magunkra ennyi időt, de ha megszokja az ember, megszokja a test a rendszeres mozgást, akkor egy idő után hiányzik.
Igen, hát a sportolók tudnának erről igazán, igen, sokat beszélni. Beszéltünk itt a görcsös izmokról. Na most ennek pedig lehet még akár stressz is a következménye. Ágnes azt mondta, hogy meg lehet tanulni úgy relaxálni, hogy 5 perc alatt mondjuk elfelejtjük a stresszt. Hát ezt volna jó megtanulni, azt hiszem a rádióhallgatók is nagyon kíváncsiak rá, hogy ezt hogyan lehet. Persze gondolom ez nem 2 perc.
Igen, hát nagyon sok, tehát ezt sokan tudják, hogy a problémáinknak akár komoly belgyógyászati, vagy bármilyen más, akár reumatológiai betegségeknek is a hátterében stressz van. Én azt szoktam mondani, hogy nem oka a stressz, mert a stressz az egy jó dolog, tehát akár Seje János óta tudjuk, hogy ez az adaptációnak, az alkalmazkodásnak a mozgató rugója, hogy változások vannak a világban, és ezek különböző. Nem lenne semmi baj, a megbetegítő az tud lenni, hogyha ezekre a környezeti, külső vagy belső változásokra nem. Tehát valójában a stressz kezelését kell megtanulnunk, a stressz helyes kezelését, hogy az bennünk ne izomfeszülést, belső idegfeszültséget okozzon, hanem úgymond át tudjuk magunkon engedni. Ennek egy kiváló módszere a napi rendszeres relaxáció, amihoz nyilván több idő kell, mint napi 5 perc, de aki már, tehát nagyon sokféle relaxációs módszerrel foglalkozom, ez az egyik nagyon fontos területem, a gyógyításban nagyon sokféle relaxációt tanítottam már.
De mennyi idő alatt lehet megtanulni azt, hogy hogyan lehet helyesen relaxálni?
Ez teljesen változó, ez azon is múlik, hogy ki
egyéntől
mennyire fogékony ezekre a módszerekre. Van, aki nagyon könnyen tanul. Volt olyan paciensem, aki egyetlen egy alkalommal jött el, mert messze lakott, és csak erre volt lehetősége, és mutattam neki egy olyan direkt, gyorsan tanulható relaxációs módszert, amit ő aztán csinálta, és visszajelzett, hogy éppen nagyon jól működik. Tulajdonképpen nem ördöngösség, a lényeg az, hogy legyen egy rövid időre nyugodt körülmény, amit biztosítunk magunknak, kikapcsoljuk a telefont, ne jöjjön a postás, ne nyissák ránk az ajtót, és helyezkedjünk el egy kényelmes helyzetbe, ami lehet egy egyenes támlájú szék is, nem kell hozzá lefeküdni, mert akkor lehet belealszunk. És ebben a kényelmes pozícióban a figyelmünkkel végigpásztázzuk az egész testünket, izomcsoportonként, és csak annyit mondunk magunknak, hogy engedem, hogy ellazuljon. Engedem, hogy ellazuljon a bokám, lábfejem, a vádlim, és egy sorrendben végigmegyek a testrészeimen, és nem erőlködve, hanem csak hagyva, hogy azok az izmok ellazuljanak. Azok szépen automatikusan el fognak lazulni, mert az izmoknak ez a természetes laza alapállapot.
Na de akkor oldódik a feszültség is?
Igen, és a feszültségeink azok nagy részt, jó részt az izmainkban tárolódnak. Amikor feszült vagyok, akkor valamelyik izom összehúzódik, megfeszül, lépnék, mondanék valamit, mozdulnék, megmozdítanám a kezem, de nem lehet, mert úgy vagyunk szocializálva, hogy ugye nem vademberek vagyunk, és rögtön oda csapunk, vagy rugunk, hanem olyan kis kontrolláltan éljük az életünket,
bocsássanak,
és ezért az izmokban maradnak a feszültségek.
Közben, vagy félbe szakítom, hallottam már olyat, és egészségügyi szakembertől, aki azt mondta, hogy ha nagyon ideges valaki, akkor jó, ha mondjuk földhöz csap valamit. Hát nem
szoktuk,
tudom, én ezt...
Igen,
meglepetten hallgattam, mert mondtam, hogy akkor gyakorlatilag sok háztartásban elfogyna a tányér és a pohár.
Igen, hát mi nem tányérral, pohárral dolgozunk, nekem van egy erre rendszeresített párnám, amit szoktunk használni akár terápiásan is feszültséglevezetésre, mert hogy ne maradjon benne az izomba az a feszülés, elindulna egy mozdulat.
Mert ha földhöz vágok valamit, akkor a feszültségemet is
ledobom
magamról. Így van,
ezt ki lehet otthon próbálni, amikor nagyon feszült vagyok, haragszom valakire, úgy érzem, hogy összeszorul az öklöm, ugye? Ezek ősi reakciók, természetes ősi reakciók, akármennyire kulturáltak és szocializáltak vagyunk, az izmaink összeszorulnak, amikor dühösek vagyunk valakire, és ha megfigyeljük, hogy hányszor vagyunk dühösek mondjuk egy héten, ahhoz szükség lenne arra, hogyha legalább egy héten egyszer otthon fognánk egy párnát, vagy egy játékmackót, és azt néhányszor földhöz vagdosnánk, milyen megkönnyebbülten érezzük magunkat utána. Vagy csak rugdosunk, átmegyünk egy parkon, hazafele sétálva, és kirugdossuk a lábainkból azt a feszültséget, ami napközben ott termelődött, egészen másként érezzük utána magunkat. Ezt ki lehet próbálni. Én azt gondolom, hogy a lényeg a tapasztalás. Valaki megtapasztalja, utána már nem lesz számára kérdés, hogy ezek a nagyon egyszerű technikák milyen jól oldják a feszültségeinket.
Nagyon sok mindenről tudnánk beszélgetni még vendégeinkkel, Hegedűs Ágnes fizikoterápiás szakorvossal és Pepic Erika gyógytornásszal, de időnk sajnos lejárt, de én ígérem, hogy majd ezt a beszélgetést egy másik alkalommal folytatjuk. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.